az iszonyat. Kevés.
Három óra. Európa Rádió. Református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Szent István pontosan tudta, hogy országot alapítani nem egyetlen döntés, nem egyetlen csata, nem egyetlen törvény. Országot építeni évek, évtizedek, évszázadok kitartó munkája, mondta Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Budapesten. A kormányfő a Szent Király ünnepe alkalmából a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson úgy fogalmazott, a dicsőséges napok és a szürke hétköznapok minden napjában rejlik az a kitartó munka, ami az országból hazát formál. Intézmények kellenek hozzá, törvények, tudás, szövetségesek és olyan emberek, akik készek érte felelősséget vállalni, tette hozzá. Azt mondta Magyar Péter, ezért is különleges, hogy éppen augusztus 20-án avatnak honvédtiszteket, mert egy állam akkor valóban állam, ha meg tudja védeni a polgárait. A tiszti eskü, a tiszti rang nem csak rang, felelősség is, mondta Ruszin Szendi Romulus, honvédelmi miniszter az augusztus 20-ai katonai tisztavatáson csütörtökön a budapesti Kossuth téren. A honvédelmi miniszter az esküdtevő honvédtisztekhez szólva a köszöntőjében arról beszélt, az eskü szavai nem azon a napon válnak fontossá, amikor kimondják őket, hanem azokon a napokon, amikor nehéz megtartani őket. A miniszter azt kérte a honvédtisztektől, hogy amikor döntési helyzet bekerülnek, jusson eszükbe az eskü, amit most tesznek. Ezekben a napokban ismét különleges vizuális élményé változik Miskolc belvárosa. A tündöklő, a fényművészete programjai azonban idén már jóval túlmutatnak a látványos fényfestéseken és installációkon. A két nap során zongora, koncert, cirkuszi előadások, tűztánc, UV-programok, élőzene és egy nagyszabású abbasú is várja az érdeklődőket. A város ikonikus helyszínei így nem csak a kortárs fényművészet alkotásainak adnak otthont, hanem egész estés közösségi élményt kínálnak a családoknak, pároknak és a városba érkező látogatóknak is. A látványos alkotások mellett számos olyan program várja a közönséget, mely tovább gazdagítja az élményt. A Hősök terén ad koncertet a nemzetközileg elismert tajvani zongora művész Shinni Liu, akinek előadásában a klasszikus zene időtlen szépsége találkozik a tündöklő egyedülálló atmoszférával. Augusztus 21-én az Erzsébet tér a családok egyik kedvelt helyszínévé válhat, ugyanis több alkalommal is bemutatkozik a Tintaló Társulat. A cirkusz játékos interaktív előadásai a legkisebbeket és a felnőtteket egyaránt megszólítják, miközben a közösségi élményt helyezik a középpontba. A szőlő aranyszínű sárgaságára nincs orvosság, de a járvány terjedése megfékezhető. Erre a Hunren Magyar Kutatási Hálózat három intézete programot dolgozott ki, mely egy-két éven belül konkrét eredményt hozhat, közölte a hálózat. A közlemény szerint az összehangolt javaslatok gyorsabb diagnosztikát, korszerű monitoringot, járványügyi modellezést és kisebb környezetterhelésű védekezési módszerek kidolgozását tartalmazzák. A betegség teljes felszámolása már nem reális cél. A terjedés lassítására, a károk mérséklésére és a fenntartható szűrőtermesztés feltételeire kell összpontosítani, írták. Mára a 22 magyarországi borvidékből 21-ben mutatták ki a fertőzést. A fertőzésre nincs orvosság, a beteg tőkéket ki kell vágni, tették hozzá. Eddig már körülbelül 300 ezer beteg szőlőtőkét kellett kivágni, ez megközelítőleg 60-85 hektárnyi terület elvesztését és több 10 millió forintos közvetlen terméskiesést jelent. Az Amerikából behurcolt kabócák által terjesztett szőlőt érintő betegség okozta pusztuláshoz hasonló mértékűt, a szerzők szerint csak a hírhedt filoxéra vész okozott Magyarországon az 1800-as évek végén.
Az időjárásról.
Az esti, késő esti órákban növekedhet a zivatarok kialakulásának esélye. Pénteken a keleti és az északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre. A délnyugati szelet továbbra is sok felé kísérik, majd élénk erős széllökések. Pénteken nagy hőmérsékleti különbségek alakulhatnak ki az országban, ugyanis 27 és 38 fok közötti hőmérséklet lesz. Északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen délkeleten a magasabb értékeket.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Nem engedlek közel magamhoz, mert még én is félek, és hidd el, én tényleg próbálok eléggé szeretni téged.
Foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztőt, Hegedűs Márkot hallják. Most nemzeti ünnepünk augusztus 20-a kapcsán töltöttük meg tartalommal műsorunkat. Halljuk röviden ennek tartalmát. Az új kenyérről, a lisztről, a búzáról beszélgetünk elsőként Harmati László református malom tulajdonossal, presbiterrel.
Egy életet adó, egy életet fenntartó folyamatot készítünk, adunk, amit az Isten ugye megalkotott tökéletesen egy gabonaszemben, és abból az emberi tudás, az emberi talentum el tudja készíteni abból ezt a kis valami kis porszerű lisztet, amit aztán tényleg egy csodálatos módon táplálékunk lesz.
Aztán a római katolikusok 1083, míg az ortodoxok 2000 óta szentként tisztelik államalapító királyunkat Istvánt. De mit jelent István király a reformátusoknak? Pap Ferenccel, a Károli docensével erről is beszélgetünk.
Mi mai reformátusok nem tudjuk függetleníteni a magyarságunkat, az államiságunkat ettől a nagy királytól, aki egy keresztjén király volt, és a keresztjén hit mellett kötelezte az egész országot.
Ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk!
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu.
Nélkülünk szép volt még ez a hely.
Te elhinnéd rólam.
Ez a hely.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A búza és a liszt több mint élelmiszer, vagy a Harmati László malom tulajdonos, a Kelenföldi Református Gyülekezet presbitere. Szerinte már egyetlen búzaszem is jelzi Isten teremtő gondviselését. A 100 éves Molnár családban augusztus 20-a a még különlegesebb ünnep, hiszen az államalapítás mellett hálát adnak áldozatos munkájuk eredményéért, az új kenyérért. A szigetszentmiklósi Szabó Hengermalom története pedig egyben családtörténet is, amely egészen 1919-ig nyúlik vissza. Valahonnan innen kezdjük a beszélgetést Harmati Lászlóval.
Ez egy ilyen tradicionális is egy Molnár dinasztia családtörténet. Az én nagyapám az ugye 1919-ben született, igazából akkor indul ez a Molnár dinasztia történet, vagy a Molnárság története, a Malom történet, a Szabó család története, és ez így hát lényegében egy folyamatában így működött, ez a nehéz időszakot is átélve, a háborúkat, a különböző rendszerváltozásokat is, és a szaktudás, meg az elhivatottság, így ez jellemezte folyamatosan így a család, hogy hát kitartott még ebben nagyon nehéz időszakokban is, és így végül is 1990-ben jutottunk el odáig, hogy hát az elvett malmunkat, a Szabó család malmát, hát azt visszavásároltuk hitelek segítségével, és akkor így kerültem én a képbe, és így kezdtem el a malmászatot, a malmolnárságot tanulni, megismerni a szakma fortéjait. Hát akkor még úgy nagyapám még élt, és rengeteget gyakorlati szinten, és hát elméleti szinten is nagyon sokat segített, de hát benne volt ez, hogy az ember azért csak úgy valahol mégis érdeklődött, meg hát úgy felkeltett az érdeklődésem, és aztán így ugye iskolákat elvégezve a szakmai iskolát után a technikumot, majd a főiskolát, egyetemet, és akkor így tulajdonképpen most így a család együtt vezeti ezt az üzemet.
És akkor azt jól értem, hogy ön mielőtt visszavásárolták a malmot, tulajdonképpen, bocsánat, hogy így fogalmazok, de egyáltalán nem értett a molnársághoz?
Így volt, én más irányba szerettem volna tovább tanulni, más volt az érdeklődésem, főleg ilyen külkereskedelmi ismeretek érdekeltek, külkereskedelmi terén szerettem volna így dolgozni, a nyelveket tanultam, tehát így más volt az indítatás. Viszont itthon, ugye a nagyapám révén meg azért mégiscsak ugye a gyerekkoromban, tehát is elég sokszor azért átjöttem ide az üzembe, mert hát nem messze lakunk, így az üzem és a lakóhelyünk között nincs nagy távolság, tehát átjöttem, és akkor így beleszagoltam, belekóstoltam azért a liszt illatba, aztán sok-sok év múlva teljes szívvel odaadással kezdtem ezt a szakmát megtanulni és csinálni.
Vissza tud emlékezni a nagyapjára abban az időszakban, amikor visszavásárolták a malmot, őt ez hogyan élte meg, milyen volt az, hogy önt tanítgatta, milyen volt ez az időszak?
Hát az időszak is nagyon nehéz volt, mint ahogy az ő fiatal korában is az az időszak nagyon-nagyon nehéz volt, hiszen amikor ő átvette a szülőktől a malomnak a vezetését, a malomnak az irányítását, ő is nagyon-nagyon nehéz körülmények között volt, nagyon nehéz gazdasági viszonyok voltak, de hitte abban, hogy ez, amit ő csinál, az egy jó irány, az egy jó dolog, az embereknek az élelmét, a mindennapi kenyeréhez szükséges alapélelmiszert hát előállítják, így nagy örömmel és lelkesedéssel csinálta. Ezeket ugye ilyen visszaemlékezésekből szüleimen keresztül hallottam többször. Ő rendületlenül és rendkívül nagy akarással és hittel dolgozott, az egészen addig, amíg a családtól elvették ezt az üzemet az 50-es évek elején. Utána viszont továbbra is az ő munkaszenvedélye, meg a munkaakarása az végül is nem tört meg, mert hát ugyanúgy, mint szakembert, nagyon képzett, jól képzett szakembert, őt itt visszavárták és keresték, hogy hát legyen itt az üzem élén. Tehát ő utána itt maradt, és így folytatta ezt. Úgyhogy aztán a 90-es évekig elérkezvén, hát nagyon nagy öröm volt benne, mert hiszen ő próbálta családot is rávenni, és ő próbált engem is rávenni, vagy ismét fölkelteni bennem az érdeklődést a szakma iránt, hogy hát azért mégis hát ha meg tudjuk menteni ezt a családi dolgot, hát ha nem kell ezt ugye a mély telepre elvinni ezt az üzemet, hanem folytathatjuk, így tulajdonképpen ő egy nagy szívében egy nagy-nagy öröm volt. Hát én bennem is meglátta azt a reménysugát, hogy na talán akkor valaki tovább fogja vinni ezt a szakmát, tehát nem fog így elvészni. Nekem meg azért volt újdonság, mert tényleg egy egészen más oldal volt, egy más szakma volt, egy más érdeklődés, mint amit elgondoltam, de valahol ez úgy éreztem, hogy ezt Isten valahogy ezt már korábban ezeket elültette bennem, és ezek valahogy most megindultak, életre keltek, és most ez egy alkalmat, egy lehetőséget adott, úgyhogy ez a nagy elán, ez előjött belőlem is.
Mit jelentenek ezek a különböző kódok, amiket láthatunk a liszteken, hogy BL55, BL80, BF55, meg és a többi. Mit jelentenek ezek?
Igen, hát ezek a jelzések, ezek azt jelentik a BL, az azt jelenti, hogy búzaliszt. Tehát minden fajta gabonából, amiből készül valamiféle liszt, azt általában a gabona nevével kezdik jelölni, tehát egy búzaliszt esetén az a BL jelzés, vagy van például a tönköly búzaliszteknél, akkor azt úgy hívjuk, hogy TBL, tehát tönköly búzaliszt, vagy rozslisztek esetében az RL, vagy rozsliszt, ugye rövidítve, ezekre utalnak, illetve arra utánuk lévő számok pedig tulajdonképpen a finomságot, a korpázottságát jelentik a lisztnek. Minél nagyobb egy szám, annál, úgy szoktuk egyszerűen fogalmazni, annál korpásabb, annál barnább, annál sötétebb lisztet jelent, ami ugye hát annak megfelelő a kenyérsütési része.
Mit jelent önnek? Igen? Akár ez a nemzeti ünnep, benne mondjuk az új kenyér, regondolva, hogy ön mégiscsak búzával, liszttel foglalkozik. Szóval ez egy ilyen kiemelt ünnep az ön életében, a családja életében, vagy hogyan tekintenek augusztus 20-án?
Mindenképpen úgy gondoljuk, a családunk, meg hát így egyáltalán ez a szakma úgy kell, hogy gondolja, hogy amit készítünk búzából, megőrüljük a búzát és lisztet készítünk belőle. Ez mindenképpen egy olyan folyamat, ami az ember életét meghatározza, az ember életének nélkülözhetetlen része, tehát egy élet folyamat, és mi valljuk, hogy a liszt is ugyanegy ehhez tartozik, és egy ennek a folyamatnak egy része, amit hát feldolgozunk, illetve amit tovább használunk. Tehát mindenképpen egy ilyen folyamata van, ami rendkívül nagy alázatot és odaszánást, és hát egy nagy szeretetet igénylő munka. Amikor csak így visszakanyarodva a nagyapámnak a tanításához, meg úgy egyáltalán a munkájához, hát ezt láttam, hogy ez enélkül ezt legalábbis nem nagyon lehet így folytatni. Nyilván minden munkának meg kell, hogy legyen a szeretet, a odaadás, de valahogy itt egy magasabb hangsúlyt kap, egy magasabb értéket kap ez az egész, hogy egy életet adó, egy életet fenntartó folyamatot készítünk, adunk, amit az Isten ugye megalkotott tökéletesen egy gabona szemben, és abból az emberi tudás, az emberi talentum el tudja készíteni abból ezt a kis valami kis porszerű lisztet, amit aztán tényleg egy csodálatos módon táplálékunk lesz. Tehát mindenképpen egy ilyen hagyomány, illetve egy ilyen összetartó ereje, hiszen ez valahogy a családokat is összeköti, és hál' Istennek, hát az utóbbi években, évtizedekben ezt tapasztalhatjuk, láthatjuk, hogy azért igen, ezek a hagyományőrző folyamatok, így mint a kenyérsütés elsősorban, meg egyáltalán az otthonsütés, de inkább most így a kenyérsütés talán azt emelném ki, ez rendkívül meghatározó és egy összetartó erővel rendelkezik, hiszen itt az emberi tehetség, az emberi kéz munkája készíti el ezt a csodálatos kenyeret. Mindenképpen egy ilyen jellege van ennek az egésznek, és így ez a koronája az a kenyér, új kenyér ünnep, amikor is ugye megsül a lisztből, a learatott búzából, meg lisztből megsül a kenyér, és hát megáldják, és az lesz az egész éves eledelünk. Tehát így a családunkban ez mindenképpen ez megmarad, és mai napig ez így tart is, hiszen itthon is mi is készítünk kenyeret, most már jó pár éve, hál' Istennek hozzájutottunk jó liszthez, tehát tudunk így miből meríteni, de egy csodálatos dolog ez az egész, és csodálatos, hiszen hogy a kenyér kialakul, hogy elkészítjük, de hogy az életünk is zajlik, ugye semmiből teremtettünk, és a semmiből kialakul és elkészül ez a tészta.
És hogyha a templomi háladásra gondol, tehát mondjuk az új kenyérért való háladás úrvacsorával együtt, amiben szintén ott van a kenyér, ott van az úrasztalán a kenyér, nem csak az új kenyérkor, hanem ugye minden úrvacsoránál, akkor ez ott jelentődnek valamit, szokott erre gondolni, hogy na ez is tulajdonképpen a mi családunk ezzel foglalkozik, hogy aztán ott lehessen a kenyér akár az úrasztalán is?
Hát hogyne, Igen, ez egy rendkívül nagy felemelő dolog ez, amikor az ember hát az Úr asztala elé járulhat, és tényleg végig gondolja, hogy mi is történt az ő életével, hogyan változtatta meg az Úr Jézus, és azt mondta, hogy bűneidőt elfelejtem, nem emlékezem meg, és akkor ezek az úrvacsai szentség jegyekkel az ember él, akkor igen, tehát ez is ott van, hogy ez a fajta küldetés, ez a fajta szolgálat, amit most éppen így mi kaptunk meg, amit én kaptam meg, hogy ez nem csak egy otthoni, egy munkahelyi, hanem hát ez így gyakorlatilag így beszövi teljesen az egész életünket, részeivé válunk, és ez nagyon fontos, hogy ennek így részeivé váljunk, hogy betöltődhessünk azzal a kegyelmi ajándékkal, amit így megkapunk. És igen, tehát így a gyülekezetünkben is elindult egy ilyen hagyomány, hogy kenyérsítés, tehát egy valódi kovásszal készült kenyeret teszünk az úrvacsai jegybe. Ez is egyfajta az isteni akarásnak, az isteni természetnek egy részeivé, hogy mennyire tudunk ennek is részeivé válni, mennyire tudunk betagozódni ebbe az életbe, és mennyire tudjuk magunkével tenni, elfogadni, befogadni. Úgy gondolom, hogy ennek egy ilyen jelentősége is van. És hát nagy öröm, ez mondom se kell, hogy amikor is úrvacsora osztás van, meg amikor is alkalom nyílik, hogy mehessünk az Úr elé, akkor ez egy nagy kegyelmi ajándék.
Mesél még nekünk erről a gyülekezeti kenyérsütésről, ez hogyan történik? Ez esetleg az önök családja ajánlja föl a lisztet, vagy hogy van ez?
Ez úgy történt, hogy a tisztelt lelkipásztorunkkal beszélgetvén tavaly előtt évben szóba került, hogy a 20-ára esetleg nem készítünk kenyeret, hogy nem lesz kenyés, esetleg nem tudnánk így a gyülekezet részének adni, és akkor így egyszer egy elindult ez így a dolog, hogy a nejem, a feleségem készített egy kovászos kenyeret, és az volt az úrvacsorán felszolgálva augusztus 20-án.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Harmati Lászlót, a Szigetszentmiklósi Szabó Hengermalom egyik tulajdonosát, a Kelenföldi Református Gyülekezet presbiterét hallották.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Hullámzik a levegő, hallom, közel a Balaton. Látom, hogy az álom táncot jár az arcodon. Tényleg csak egy perc volt, épp csak egy pillanat, amíg ölelésünkbe bele engedted magad. Nyitott ablakon át tücsök ciripelés, meddig elég az új, mikortól a kezed és nem vagy már önmagad. Nézem, hogy a feledés sodrása elragad. Tényleg csak egy kép volt, vagy csak egy mozdulat, ami merülésünkből feljövve megmaradt. Nyitott ablakon át tücsök ciripelés, meddig el csak egy pillanat, ami
tetted magad. Hullámzik a levegő, hallom, közel a Balaton. Látom, hogy az álom táncot jár az arcodon. Tényleg csak egy perc volt, épp csak egy pillanat, ami ölelésünkbe bele engedted magad.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Ebben a világban Magyarországnak erős honvédségre van szüksége. Nem azért, mert háborút akarunk, éppen ellenkezőleg azért, mert békében akarunk, békében szeretnénk élni, mondta Magyar Péter Budapesten csütörtökön. A miniszterelnök a Szent István király ünnepe alkalmából a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson a katonákhoz szólva úgy fogalmazott, hogy egy különleges időszakban kezdik meg a szolgálatukat. Európában háború van, a világ kiszámíthatatlanabb, mint hosszú évtizedek óta bármikor. Új fegyverrendszerek jelennek meg, a hadviselés hónapok alatt változik annyit, amennyit korábban évtizedek alatt sem. Hangsúlyozta, a békéhez jó és értő diplomácia, valamint szövetségesek kellenek, de a békéhez saját erő is kell, a magyar honvédségnek olyan haderőnek kell lennie, melyre a magyar emberek és a szövetségeseink egyaránt számíthatnak. Jól felszereltnek, jól kiképzettnek, technológiailag korszerűnek, és mindenek előtt jól vezetett, és ehhez kellenek Önök, mondta a kormányfő. A magyar nemzet határokon átívelő közössége, a család, a szuverén állam és a saját lábon álló gazdaság mellett tett hitet, valamint fellépést ígért az önkénnyel és az ország kiárusításával szemben Bóka János, a Fidesz frakció vezetője, az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából közzétett Facebook videójában. A Fidesz politikusa szerint meg kell nevezni, mi igaz és mi hamis, mi a látszat és mi a valóság. Ezt kell tennünk kormányon és ellenzékben, többségben és kisebbségben, idén, jövőre is, azután is. Bóka János szerint Magyarország történelme során csak akkor volt sikeres, ha tudta, kiknek az örökébe lép, és mivel tartozik az utána jövőknek. Hangsúlyozta, Magyarország sorsa összefonódott a keresztény Európa sorsával. Hitünk, történelmünk és kultúránk ide köt bennünket. Magyarország békéjét és jólétét ma is Európában kell megtalálnunk, emelte ki a politikus. A halastabak lecsapolásakor felszabaduló vizet a környező tájba juttatják az ősszel országszerte. Az aszályos időszakok kihívásaira reagálva teszi ezt a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet és az Országos Vízügyi Főigazgatóság együttműködve, közölte a MAHAL. A közlemény szerint Magyarországon 27 ezer hektáron működő halastabak ideális esetben mintegy 350 millió köbméter vizet képesek visszatartani, mely idén az aszály ellenére is megközelíti a 300 milliót. A cél az, hogy a halastavak vize a környező ökológiai rendszerek vízpótlását szolgálja, ami óriási segítség az országnak a mostani vízhiányos helyzetben. A hét elején sokfelé esett az eső, de jellemzően csak igen kevés, ami már nem segített a nyári kapás növények állapotán, és a természetes vegetációnak is többre lenne szüksége, írta a Hungaromet ZRT legfrissebb agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, a csapadék az északkeleti ország részekben is csak a felső talajréteget nedvesítette át. Az ország túlnyomó részén továbbra is rendkívül száraz a talaj. Nagyfokú vagy súlyos mezőgazdasági van. Az Alföld jelentős részén tovább súlyosbodik a helyzet, nagy területen ismét katasztrofális termés várható. A nyári kapás növények a növényszáradás kényszerérés fázisában vannak, a betakarításuk is hamarabb elkezdődik a szokásosnál. A napraforgó kissé jobban bírta az aszály, de zöld tömegének nagy részét már így is elvesztette. Hasonló a helyzet a kukoricánál is, az öntözetlen táblák már csak nem teljesen elszáradtak, áll az agrometeorológiai elemzésben.
Az időjárásról.
növekedhet a zivatarok kialakulásának esélye. Pénteken a keleti és az északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik, majd élénk erős széllökések. Pénteken nagy hőmérsékleti különbségek alakulhatnak ki az országban, ugyanis 27 és 38 fok közötti hőmérséklet lesz. Északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen-délkeleten a magasabb értékeket.
Az Európa Rádió híreit hallották. Foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk, és folytatjuk az augusztus 20-ai ünnepi műsorunkat. István királyt a római katolikusok 1083, míg az ortodoxok 2000 óta szentként tisztelik. De a protestáns gyülekezetekben miért és mióta ünnep augusztus 20-a? Nemzeti ünnepünk kapcsán Pap Ferenccel, a Károli Gáspár Református Egyetem új szövetségi tanszékének egyetemi tanárával, a pedagógiai kar dékánjával beszélgettünk.
Olvassuk a Zsoltárban, hogy fáradtsággal szerzett kenyeret eszel, de hogyha mindezen nincs Isten áldása, akkor erre nem jutna az ember. És a keresztjén, a vallásos ember, a református ember számára az, hogy dolgozik és végzi a munkáját, és a munkája gyümölcsét eszi, ez a gondviselő, megáldó, szerető Istennek a kegyelmi ajándéka, és minden egyes falat kenyére, minden egyes gyümölcsre, vagy minden egyes táplálékra így nézünk, ezért adunk ezekért hálát. És az aratás az egy olyan fontos dolog, hogy ott mint egy garantáljuk, vagy megkapjuk letétbe Istentől a következő évi kenyerünket. A mi atyánkban is úgy imádkozunk, hogy ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, a mindennapi kenyérben látjuk a mindennapi megtartatást, az Isten kegyelmének a kiáradását, és ezért van az, hogy az aratáshoz és az aratás lezárásához hozzátartozott az, hogy a népi paraszti kultúrában, akik még közelebb éltek a természethez, mint ahogy általában a mai ember, fontos volt a megállás, és nem önmagukat ünnepelték elsősorban, hanem a Teremtő Istennek a gondviselő kezéből elfogadott ajándékot.
Maga az aratás viszont nem augusztusban zajlik, hanem sokkal inkább júliusban, június végén, de mégis az aratást augusztus 20-ához közeli vasárnap ünnepeljük.
Az aratás június-júliusban lezajlik, attól függ, hogy éppen az adott évben milyen időjárás van, és igazából ez az új kenyér gondolata az azzal függ össze, hogy az aratás után, elvégzett munka után megsütik az első kenyeret, és hát ez egy forduló pont, hiszen az új kenyeret vesszük a kezünkbe. Maga az, hogy az új kenyérért való hálaadás augusztus 20-a körül van, ez egy alapvetően 20. századi jelenség, hiszen az egyház történeti forrásaiban azt látjuk, hogy valamikor így mondták a régiek, erre van forrásunk is, hogy a Szent Háromság ünnepe utáni 9. vasárnap volt az alapvetően az aratási hálaadás, vagy az új kenyérért való hálaadás. Ez nagyjából, hogyha pünkösd ünnepe mondjuk júniusban van, ahhoz képest 9 hétre, körülbelül 9-10 hétre van, és az augusztus 20-a pedig, mivel többségi katolikus társadalomban élünk, és az augusztus 15-e, az augusztus 20-a azok jelentős katolikus, római katolikus ünnepek. Ezért van az, hogy mivel az egész ország ünnepel, és ez egy pirosbetűs ünnep volt még a rendszerváltás előtt is, ezért adódik ez a lehetőség, hogy a református gyülekezetek vagy a protestáns egyházak is ebből a közös magyar örökségből kiindulva nagyjából augusztus 20-a köré teszik ezt az új kenyér ünnepét, vagy az új kenyérért való háladás ünnepét, hiszen országosan ilyen ünnepségek vannak. Államalapító István király ünnepe természetesen a református egyház ünnepi naptárában abban a formában nem ünnep, ahogyan azt a római katolikus ünnepi naptár rögzíti. 19. században jött egyszer egy leírat az egyházkeletekhez, hogy olyan tessenek már megmondani, hogy ezt az állami ünnepet, ami egyrésztől egy katolikus ünnep, másrésztől pedig egy állami ünnep, hogy hogyan tetszenek megünnepelni. És mind a református, mind az evangélikus egyházi vezetők visszaírták, hogy sehogy, mert ez nem egyházi ünnep. De nagyon érdekes, hogy a 19. században például Pesten, a pesti evangélikus, ma Deák téri templom, volt egy olyan, tudunk róla egy történeti forrást, hogy volt egy olyan istentisztelet, ahol közösen az evangélikusok és reformátusok István királyról, mint államalapítóról és mint keresztjén királyról emlékeztek meg. A 20. században jelenik meg az a gondolat, főleg 1930-as években, hogy mit kezdjünk alapvetően mi reformátusok István királlyal. Ravasz László ki is dolgozott egy augusztus 20-a körüli úgynevezett istentiszteti rendtartást, de ezt úgy képzeljük el, hogy nem külön liturgiát vagy istentiszteletet készített, hanem tartalmilag a magyar nép történetével és a zsidó nép történetével összefüggésben láttatta a keresztjén államférfit, a keresztjén István királyt, hiszen mi magyar reformátusok István királyban, az államalapítóban a keresztjén magyar állam megalapítóját látjuk, és erre a kérdésre főleg a millennium körül és 1938 fordulóján kellett azért a protestánsoknak is választ adni.
De ha már itt a történelmi dátumokat említi, akkor ha időzünk el itt egy pillanatot, 1938, amikor Ravasz László kidolgozza ezt a istentiszteleti rendtartást. Ugye ez az időszak a két világháború között, Trianon után 18 évvel, ami ugye azt az istváni nagy Kárpát-medencei országot darabolta szét, tehát egy olyan helyzetben van ez az egész ünnep, ami talán egy ilyen egészen különös érzést ad, a veszteség érzését is, ebből fakadóan mondjuk a hálaadást a korábbi évszázadokért. Akár Ravasz Lászlónak ez a kidolgozott istentiszteleti rendtartása, akár a különböző istentisztelet megtartások, ezek politikai okokból születtek ebbe a történelmi légkörben ön szerint, vagy abból a természetes képből, hogy muszáj volt átgondolni a reformátusoknak is, hogy mit kezdjenek István királlyal?
Alapvetően a kérdésben foglalt több területnek a bonyolult összefüggését látom ebben. Ravasz László református teológia mérlegén is akarja látni, vagy láttatni, vagy biblikusan akar beszélni Istvánról, és mi reformátusok kell, hogy a mi magyar saját történetünkről beszéljünk, hiszen valahol István királlyal kezdődött az a történelmi folyamat, ami aztán a 16. században egy másik történelmi időben a reformációhoz vezetett el. A reformátusok vagy a protestánsok egyszerre egy magyar államnak vagy egy magyar nemzeti közösségnek a tagjai is, és nem tehetünk úgy, hogy a 16. század előtti történelem az nem a miénk. Istvánban az államalapítót, a közösségalapítót, a nemzet egybetartóját egy 20. századi szemüveggel láttatni a történelmi időben, az egy egyházkormányzói lelki feladat is. Ravasz nagyon erőteljesen hozza bibliai példákat, például Mózest. És én elsősorban István királyban a keresztjén királyt látom, aki Krisztushoz vezette a népét, és mindig megdöbbentő számomra a koronát, ha részleteibe megnézzük, ami egy nagyon részletgazdag tárgy, egy szent tárgy, hogy az Krisztusról szól, hiszen az uralkodó feje fölött ott ül a mindenek fölött uralkodó Krisztus, és ott van a kereszt fölötte. Tehát ez mindannyiunké, és nyilván, hogy a reformátusoknak vagy a protestánsoknak azért kellett ezzel mit kezdeni, hiszen a 18-19. Századig elsősorban római katolikus egyházi ünnep szekularizálódott, tehát egy kicsit túllépett saját magán, és ez az a pont az, amikor egyfajta állami ünnep lett, hiszen itt már nem föltétlenül biztos, hogy István mint keresztjén király, hanem hozzájött aztán később az államalapítás, ebből következően az alkotmány, hiszen azért mindig szimbolikusan augusztus 20-hoz kötötték például az alkotmánynak az elfogadását, rendszerek ide vagy oda, hogy valahogyan a magyar identitással függ össze, amiben benne van az, hogy mi magyar reformátusok vagyunk.
És hogyha a napjainkra gondolunk, akkor a lelkészeinket látjuk nem csak templomban ünnepelni augusztus 20-át, hanem különböző városi rendezvényeken. Ez mennyire fér bele az ünnepbe?
Ilyenkor egy jó teológus azt válaszolja, hogy Jeremiás prófét arra tanít bennünket, hogy a város javáért kell imádkoznunk és dolgoznunk. A települések, tehát falvak, városok vezetése és az egyházak vezetése, azok egy célt kell, hogy szolgáljanak, ez az embereknek a java, még hogyha esetleg más eszközökkel élnek is. Nyilván, hogy a megtépázott 20. századi történelem nagyon sajátossá teszi ezt az ünnepet, és néha nehéz papoknak, a lelkészeknek a szerepét az ilyen önkormányzati, városi vagy állami ünnepségeken megtalálni. Van egy divat szó, amit használunk néhány éve, a biodíszlet kategóriája. Néha nehéz eldönteni, hogy tulajdonképpen mihez kell, hogy asszisztáljon egy-egy egyházi képviselő, de mivel a kenyér az a mindannyiunké, az ország mindannyiunké, és ebben a mindannyiunkban benne vannak az egyházak, ezért valahol a bölcs egyensúllyal nekünk akár egy ilyen úgynevezett világi, vagy nem egészen egyházi felkérésre is meg kell tudnunk jelenni, és bizonyságot kell tudni tenni arról, hogy számunkra mi a kenyér, még hogyha nagyon rossz is esetleg az a keret, amiben dolgozunk. Másrészt lehetőség van arra, hogy mi azt mondjuk, és nem mást, mint ami a mi biblikus küldetésünk, katolikus lelkipásztor a maga liturgikus szokása szerint megszenteli a kenyeret, mi áldást mondunk a jelenlévőkre, és hálát adunk a kenyérért. Azért már felelősséget nem tudunk vállalni, hogy előtte meg utána mi zajlik. Nézzük meg István királynak a sorsát. István király is volt már az Európai Unió megalapítójától elkezdve sok minden, ami éppen egy aktuális politikai szólamnak felelt meg. Az egyháznak azt kell képviselnie, hogy Isten az, aki bennünket táplál, és pontosan ebben a mai világban, amikor az emberek a túlfogyasztásnak a bűvkörében élnek, és az elég kultúrája az nincs meg, hanem fogyasztunk, eszünk, vásárolunk, dobálunk ki, mert van pénz, és meg lehet vásárolni, és most már ki gondol arra ebben a mai világban, hogy ezek ajándékok. És valahol ezt az ünnepet arra is lehet használni, hogy hát azért álljunk már meg, és becsüljük meg azt, ami van. Ez továbbra sem természetes, és látjuk azt, hogy most Magyarországon nem kell éhezni, de azért a világon nagyon nagy problémák vannak, és hogyha így folytatódik tovább, akkor még nagyobb gondok lesznek, és valahol az emberi felelősséghez is hozzátartozik ez.
Különböző kimutatások szerint az ország déli része, ahol jelentős búzatermővidék van, sokkal szárazabb lesz, sokkal kevesebb csapadékkal. Lehet, hogy néhány évtized múlva sokkal őszintébben fogunk majd hálát adni augusztus 20-án mondjuk az új kenyérért, mert jobban fogjuk érezni, hogy mekkora dolog az, hogy ott van az asztalunkon.
Ha most nem tudunk őszintén hálát adni, akkor nincs miről beszélni szerintem az elkövetkezendő évtizedekig. Tehát én azt gondolom, hogy ma kell ezekre a kérdésekre választ adni, és hogy most a klímaváltozás micsoda, vagy mi nem, arra én nem tudok választ adni, mert nem az én szakterületem. Én egy biblikust választ tudok adni, hogy nekünk kötelességünk a teremtett világnak a megőrzése. Új megoldásokat kell keresni, és azt gondolom, hogy az egyházaknak pedig annak az élő lelkiismeretnek kell lenni.
A hit az segíthet a klímaszorongást oldani?
A keresztény ember tudja azt, hogy az élete egy nagyobb összefüggésben van, és akár élünk, akár halunk, az úréi vagyunk, és ettől a szeretettől, ettől a szerelemtől senki és semmi nem választhat el bennünket. Ez egy nagy támasz, ez egy nagy lehetőség, ami egyúttal a felelősséget is föl kell, hogy ébressze bennünk, rámutassunk arra, hogy ez a teremtett világ, és benne minden ajándék, és minden falat kenyér, és minden csepp víz ajándék.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Pap Ferencet, a Károli Gáspár Református Egyetem új szövetségi tanszékének egyetemi tanárát, a pedagógiai kar dékánját hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Vagyok, a szemeimben más fény ragyog, még annyi mindent éreznék, csak szerelemben léteznék. Válasz utat, ahová a lelked mutat, még akkor is a halkan szól. A szíved te hallod jó. Hiába üzenek, vakok és süketek, a világ se lát, se hall. Nem szól üzenet, se nekik, se neked, ha meghal a szajban a dal. Ha meghal a szajban a dal. Volt már ilyen, hogy kérdi a szél, merre vigyen, oda folyjon, hol a dallam szól. Mit a szíveddel hallasz jó, csak a szíveddel hallasz jól. Hiába üzenek, vakok és süketek, a világ se lát, se hall.
Kettek a világ, se lát, se hal. Nem szól üzenet. Oh, hiába üzenek, vakok is süketek, a világ, se lát, se hal. Nem szól üzenet, se nekik, se neked, ha meghal a zajban a dal.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
neked adtam a kabátom és az ernyőm, az örök kérdés válaszát. Tudnál-e majd úgy szeretni, mint ahogy még senki más? Fesztiválon egy sátorban, már reggel van még mámorban. Feledkezik a holnap kötelékétől, a szíved hozzám átdobban. Hányszor rontottuk már el, és hányszor szóltak, hogy menni kell. Nincs erőm most messze menni, itt maradok hátol közel. Hányszor rontottuk már el, és hányszor szóltak, hogy menni kell. Nincs erőm most messze menni, itt maradok hátol közel. Várj, 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 én majd eljövök érted. Tudom, azt mondják, hogy majd elmúlik, de addig megiszom a poharadból az emléked, amit itt hagytál. Most megrepülök mélyre az asztalnál, egyedül a sötétbe szólhatnál, hogyha akarnál, de már rég túl messze jársz. Senki nem tudja, hogy mit keresek én itt, néha magam is úgy vagyok vele téfit. Hogy majd lesz egy családom és körülöttem, boldogan kiáltják nekem, hazajöttem. Vajon lesz-e, aki szeret, és leszek az, aki szeret?
Lesz-e, aki szeret, és leszek az, aki szeret?
Az ágyom maradt hajszálaidnak az emlékével alszom el.